Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek én is benneteket, és egy kérdéssel szeretném felvezetni a közös gondolkodásunkat, hogy mit gondoltok, hogy mire van, lehet az embernek a legnagyobb hajlama a mai világban, amiben élünk? Pontosabban milyen érzések uralkodhatnak el rajtunk, ahogy látjuk az eseményeket a mai világban, de nem annyira most a világpolitikára gondolok, vagy a nagy természeti katasztrófákra, hanem a mindennapi kis életünk nyomorúságaira és küzdelmeire. Mi keríthet hatalmába minket, amikor esetleg barátaink, szeretteink életéért aggódunk, és látjuk esetleg, hogy rossz irányt vett az életük, vagy nem látjuk biztonságban az életüket. Látjuk a házassági problémákat, a családi problémákat, az unokákért való aggódás is biztos sokakat eltölthet a mai világunkban. Szóval a családi kapcsolatok, emberi kapcsolatok is nagyon nagy veszélyben vannak, nem is veszélyben, hanem szóval, hogy nagyon szomorú ez a szeretet meghidegülése és a gonoszság megsokasodása. Ugye a kis berkeinken belül, most nem a gyülekezetre gondolok, hanem a kis családi életekben, amit én is látok sokszor, betegségek, mindenféle szenvedélybetegségek, fizikai betegségek hatalmában élnek emberek. Mi az az érzés tehát, ami könnyen hatalmába keríthet bennünket? Az alapkérdésünk ez lenne. Amikor csak a rosszat, vagy sokszor leginkább a rosszat vesszük észre. Az elcsüggedés, igen. Szóval kicsit elnézést a hosszú bevezetésért, de azt hiszem, hogy mindannyian hajlamosak lehetünk arra, hogy elcsüggedjünk, hogy azt mondjuk, hogy hát itt nincs megoldás, és bárcsak már vége lenne ennek a világnak, meg a saját életünknek is, mert így nem jó élni. És ezért egy Zsoltárt fogunk fellapozni, a csüggedéssel való küzdelem Zsoltárát, és szerintem ti is kitaláltátok, hogy melyik Zsoltárról szól a mai alkalmunk. Ez a 42. és 43. Zsoltár. Elvileg Dávid Zsoltára, de nem, az ige nem jelzi, hogy ez Dávid írta, csak következtethetünk. Tehát kérlek benneteket, hogy a 42. és a 43. Zsoltárt lapozzátok fel, és amíg fellapozzátok, én a kérdéseinket szeretném fölvetni, hogy milyen szempontból olvassuk a Zsoltárt. Mindenki ismeri ezt a Zsoltárt, gondolom, hogy nem sok újdonság van, de hogyha már a csüggedéssel küzdünk sokszor, és megmondom őszintén, én is elég gyakran, akkor azt a kérdést vessük fel a Zsoltárral kapcsolatban, hogy miért csüggett el ez a Zsoltáros, mondjuk Dávid. Miért csüggethetett el ennyire? Hogy visszatérő refrénként, hogy miért csüggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodsz bennem, tér vissza ez a Zsoltárosban ez a gondolat, és még az utolsó vers is ezzel zárul, mint hogyha nem lenne feloldás a csüggedésből. Tehát miért csüggethetett el Dávid? Mind csüggethetett el? 1, 2. Milyen érzések kavarogtak benne, milyen gondolatok kavarogtak benne, hogy ennyire el tudott csüggedni? 3. Hol van a Zsoltárban valami reménység? Hol találunk reménységet? Mert itt egy jövő időben, hogy majd hálát adok néki az én szabadítomnak, Istenemnek, ugye ezzel zárul a Zsoltár, de hogy a sorok végén, a Zsoltár végén, hol van az a biztos pont, ahol azt mondjuk, hogy na, megtalálta a Zsoltáros a megoldást a csüggedésére. A Jóisten rávezette. Majd erre is kérnélek benneteket, hogy figyeljünk oda. De most akkor olvassuk el az egész Zsoltárt, és ugye még felvezetésként mondanám, hogy a 42. és 43. Zsoltár koráfiainak, az éneklőmesternek koráfiainak tanítása. Ugye azt kell tudni koráfiairól, hogy léviták voltak, és hát a zenei szolgálatokért voltak felelősek, hogy így mondjam, ők meg is zenésítettek, megénekeltek, és elő is adták a templomban ezeket a zsoltárokat, amit most valószínű, hogy nem egy koráfia, hanem talán Dávid írhatta. Dávid tudott ilyen szép zsoltárokat írni, hogy így mondjam. Persze mindegyik szép, de hogy ez különlegesen költői jellegű már kezdés is. És amiért fontos, hogy Dávidról egy kicsit tudjunk, hogy milyen élethelyzetben íródhatott ez a Zsoltár, hogy Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. És mint a szomjúhozok, a szarvas, ahogy szomjúhozik a folyóvizekre, úgy vágyakozom hozzád, ó Isten. Ugye, tehát úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Na miért csüggethetett el Dávid ennyire? Talán nem egészen, mert már itt valószínűleg király volt, hiszen azt mondja, hogy az ének, majd írja, hogy én vezettem az Isten házába a sokaságot. Mármint egy sokaságot vezetett az Isten házához Dávid. Ő volt, mint egy lelki vezetője is már a népnek. Ez már pedig nem Saul üldözése, hanem már a királyá kenése és a királysága idején volt. De a királysága idején miért csüggethetett el? Parancsolsz? Nos, hát akkor röviden szeretném gyorsan összefoglalni. Ugye sajnos a Becsabéval való paráznasága miatt Isten megígérte, hogy sajnos 4 annyit kell fizetned ezért a bűnödért, de megbocsáttattak a bűneid. És sajnos amit a fiai műveltek utána az ő családjában, hát az nagyon lesújtotta Dávidot. Először is ugye az egyik fia, az első szülött fia Amnon paráználkodott, vagyis hát úgy megerőszakolta a húgát, Támárt, testvérrel, a húgával, Amnon, akkor Abszolom ezen úgy felbosszankodott, hogy megölte Amnont. Aztán Abszolomnak még volt egy-két furcsa húzása, de aztán végül fellázadt az apja ellen is, és a trónt akarta elfoglalni. Abszolom, mint egy rövid ideig el is foglalta a trónját, elüldözte apját a Jeruzsálemből, és menekülnie kellett az Olajfák hegyén, mármint a palotából, és hát ez egy tragikus pár év volt. Ugye a házassága után, meg az abszolomi gyilkosság után Dávid életében egészen a trónbitorlásig, Abszolom pucs kísérletéig, hogy így mondjam, és hát nagyon egyedül volt, nagyon elkeseredett volt. Gondoljátok meg, hogy én az ország királya, a fiam mit művelt a lányommal. Szóval ne éljünk át ilyet senki, csak úgy gondoljatok bele, hogy én a lelki vezetője az országnak, mit művelnek a gyerekeim? Mit csinálnak itt a gyerekeim az én környezetemben? Aztán Salamon, hogy szervezkedik ellenem? Salamon pártot üt ellenem? Hát teljesen összeomolhatott Dávid, és ekkor születhetett ez a Zsoltár. Tehát egy picit gondoljunk ebbe bele. És az egész országban aztán... Abszolomra, összekevertem, bocsánat, Abszolom, nem Salamon, nem. Nem, ő nem lázadt ellene, igen. Tehát akkor most olvassuk el a Zsoltárt, jó? A 43. Zsoltár is a 42-hez tartozik, csak valamiért ezt külön beszámozták a fordítók. Ugye Szenci Molnárt Albert csodálatos fordításában, ami az összes Zsoltárt lefordította a református lelkész, vagy protestáns lelkész mondjuk így, a Szenci Molnár Albert éneklésével fogjuk elénekelni majd, vagy szövegével fogjuk elénekelni majd az istentisztelet végén ennek a Zsoltárnak néhány gondolatát, versét. De ez most így szor Károly Gáspár fordításában. Az éneklőmesternek, mondhatnánk így, hogy az ének kórus vezetőnek, korá fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt. Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újjongó örömmel és hálaadással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Nicár hegyéről. Örvény, örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem. Imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt. Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nekem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, s miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítónak és Istenemnek. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Hiszen te vagy oltalmam Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. Miért csüggedsz el lelkem? Miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az én szabadítónak és Istenemnek. Ugye itt az elcsüggedek, csüggedek kifejezés többször visszatér, nem csak a refrén időszakában. És ez egy nagyon mély állapotba kerülhetett Dávid. Milyen érzelmek kavarogtak benne? Milyen a csüggedés? Mit váltott ki benne? Már-már depresszió közeli állapot. Szeretném jelezni, hogy a Zsoltár alkalmas lehet arra is, hogy hogyan küzdjünk a depresszió ellen. Mert ez egy küzdő Zsoltár. Hogyan küzdjünk a csüggedés ellen úgy, hogy ne legyünk még depressziósok. Hogy ne jussunk el oda, hogy gyógyszert kelljen szedni. Tudnélik, egy csüggedésben maradó ember, egy állandó, borús gondolatok között élő ember, könnyen depresszió, a borúság, vagy hogy mondjam, a néha elkeseredés, a szomorúság még nem depresszió. Azonban, ha megmaradunk a sok problémában, ha megmaradunk ebben a negatív örvényben, amit Dávid egyébként átélt, ugye örvényt hív elő zuhatagjait hangjára szól, minden vízáradásod összecsap fölöttem, tehát egy érzelmi örvényben van Dávid, de küzd ez ellen az érzelmi örvény, ezek ellen az érzelmi támadások, negatív gondolatok ellen. Szóval milyen érzések, ilyen kifejezéseket olvashatunk itt a 42. már mindjárt a 42. Zsoltár. Egyébként a legszebb része, az eleje és a vége a Zsoltárnak, csak úgy megemlítem, hogy ugye ez költőileg is beívódott a bibliaolvasó gondolatába, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Azért ez milyen csodálatos egy hívő embernek, mi a legfőbb, mitől hívő egy ember, igazán hívő egy ember? Az, hogy sok ismerete van? Az, hogy ő tud sok mindent a Bibliából, és akkor ezt úgy megvalósítja? Hanem ez a szomjuhozás az Isten iránt, szerintem ez dönti el, hogy valaki igazán hívő-e, vagy hisze, vagy akar-e hinni az Istenben. És hogy az Istenhez való viszonyulását olyan szépen fejezi ki, hogy Dávid nem tudott meglenni Isten nélkül. ebben az időben úgy kezdte ezt a zsoltárát, ebben a nagyon elveszett, nagyon letaglózott, nagyon elkeseredett állapotában, hogy mint a szarvas. Láttatok már a szarvast a folyóvizek felé közeledni? Én szoktam biciklizni ilyen erdő alatt, és mindig jönnek le az erdőből este a sétpartra, a sétpatakra, ott a folyó csordogáló mező mellett, hogy ott igyanak délután, még naplemente előtt is már. Olyan szép látvány, hogy szépen, szépen körülnézés csak megy a folyó felé, vagyis patak felé, amit én látok. És úgy szomjúhozik, ugye egész nap, ami nyári tikkadságban ott élnek ezek a szarvasok, szegények manapság már nyáron, ugye, hogy életelemük az, hogy folyóvízhez vagy vízhez jussanak. Na most így kellene nekünk is, testvérek, amikor bajban vagyunk, és amikor úgy elcsüggednénk, úgy elkeserednénk, hogy hát most megöli az egyik testvér a másik testvért. Már bocsássatok meg, az egyik fiam megöli a másik gyerekemet. Mert megszeplősítette az egyik lányomat. Szóval micsoda élet volt ez, micsoda körülmények ezek. És én vagyok a király, én vagyok a lelki vezetője ennek az országnak, miközben mi van a családomban? Hát borzasztó. És közben a fiam meg, aki megöli a kisebbik fiamat, ezért a gonosz tettért, az meg pártot üt ellenem, saját apja ellen pártot üt, és hát annyira el vagyok csüggedve. Milyen világ ez? Hol vagy Istenem? Hol vagy Istenem? És ráadásul, ugye most kicsit tovább lépne a szarvas után, a negyedik vers, hogy könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal. Testvérek, nem kell szégyelni a könnyeinket. Nem kell szégyelnünk kiönteni a szívünket, az Isten előtt, az Isten színe előtt. Nyugodtan sírhatunk az Istennek. Könnyhullatása volt Dávidnak is éjjel és nappal a kenyere, mint amikor a kenyeret esztük, ugye olyan gyakran sírta el magát és keseredett el. Mondhatni Dávid ezt is olyan költőien mondja. Mikor minden nap azt mondták nékem, hogy hol van a te Istened? Kedves gyülekezet, nem elég az, hogy bajok vannak az életünkben, nem elég az, hogy ilyen gonoszságok történnek a környezetünkben, és ebben a világban is rettenetes sok gonoszság. Mondjuk nem kell kimenni a szobából, vagy a lakás, ha kimennénk, akkor még mi mindent látunk, hanem még meg is vádolják Dávidot. Az ellenségei, a rossz akarói, a fiainak a barátai, ugye, vagy az Abszolom barátai, hogy hát igen, a te apád az ilyen, nem méltó a királyságra. És megkérdezik Dávidot, hát ilyen gyerekeid vannak, ilyen fiaid vannak, ilyen életed van neked, na hol van a te Istened? Kérdezték már meg tőletek? Nem látom az életetekben, hogy mondja a szomszéd, vagy nem tudom ki, kolléga. Hát már évek óta beteg vagy. Évek óta nem tudsz kikászálódni egy betegségből. Aztán jönnek újabbak. Aztán milyen perpatvarok vannak a családodban. Hol van a te Istened? Milyen Istenről beszélsz te? Van egyáltalán Isten? Még Dávid is elbizonytalanodhatott ebben, nem? Már bocsánat. Hol van? Hát mondják, olyan sokszor mondják, hogy hol van a te Istened, előbb-utóbb én is azt mondom, hogy hát tényleg hol van? Tényleg, hát ennyi baj között. És mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Tehát én voltam egy lelki vezető, én lelki vezető voltam. Én vezettem az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Gyülekezetvezető, vagy nem tudom, király, a lelki vezetője az országnak. És most meg ez történik velem. Családom, saját családomon belül. És az emberek joggal kérdezhetik meg, hogy hol van a te Istened? Milyen csodálatos ez a kérdés. Amikor ezek között a gondolatok között vagyunk, akkor tanuljuk meg ezt a kérdést Dávidtól, a 6. verset, ami refrénként fog visszaismétlődni 3-szor, azaz még 2-szer a 43. Zsoltár végéig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Miért csodálatos ez a mondat? Miért csodálatos ez a kérdés? Nem azt mondja, hogy szégyellem magam, és tényleg igazuk van, tényleg nem vagyok, nem tudom, hol van az Istenem, és nem vagyok méltó a királyságra egy ilyen élethelyzetben. Azonban olyan szépen fogalmaz a Zsoltár, hogy beszélek a lelkemmel, beszélek magammal, beszélek önmagammal, megkérdezem magamat is. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért csüggedsz el? Azt mondja Ellen White az egyik bizonságtételében, azaz nem is csak egybe, hanem többen is, hogy a csüggedés észszerűtlen és bűnös dolog. Ezt nem gondolnánk sokszor, nem? A csüggedés észszerűtlen és bűnös dolog. Amikor ugye elcsüggedünk, most persze el lehet egy kicsit csüggedni, és ezt a kedves Vankó Zsuzsától hallottam, tudjátok, 10 percre. Az sok, persze. Vagy fél órát mondott, már nem is emlékszem, hogy lehet csüggedni maximum fél órát, de utána már ki kell jönni ebből az állapotból, mert beleragadunk, és ebből lesz a depresszió. Szóval a zsoltáros küzdőimával küzd a csüggedés ellen. Küzdő, ez egy igazi küzdőima, ez a 42. 43. Zsoltár, hogy ha benne vagy a csüggedésbe, kérdezd meg magad, miért csüggedsz el, lelkem? Ez a miért jó kérdés, nem? Okod ugye lenne rá, van is okod rá, de mi a rögtön a válasz? Rögtön ott a válasz. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Tehát a zsoltáros nagyon jól tudja, hogy mi lenne a megoldás a csüggedésére. Nem? Már mindjárt a 6. versben kimondja, könyhullatásom, kenyerem éjjel és nappal, azt mondják, hol az én Istenem, megkérdezem magamtól, de tudom is ám a választ. Én tudom, hogy a csüggedés elleni legfőbb gyógyszer, hogy bízzál Istenben, és amikor megtanulsz bízni az Istenben, rögtön tudsz majd hálát adni neki. Addig nem. De amikor Istenbe veted a bizalmadat, akkor olyan gondolatokat fogsz kapni, amiért hálát tudsz adni az Istennek. Vagy éppen kinyílik a világ számodra kicsit nagyobb perspektívába, mint hogy csak azt gondolod végig, és azt hallod mindig, hogy hol van a te Istened, hol van a te Istened, szégyeld magad, nincs is Isten. Hogyha az ember bízik Istenben, ha elkezd bízni az Istenben, akkor is, hogyha rossz dolgok történnek, kezdi észrevenni, hogy közben süt a nap, közben azért történnek jó dolgok, közben mennyi jó dolgom vitt már át engem az Isten, a Góliátot megöltem egy parittyával, Saul üldöztetése alatt is Isten megmentette az életemet, 15 éven keresztül a pusztában, királlyá tettek, stb. Isten megbocsátotta a paráznaságomat, de mondta sajnos, hogy ennek ára lesz. Tehát sok minden eszébe juthatott volna, eszébe is jutott Dávidnak, hogy egyedül a csüggedés ellen az Istenben való bizalom a gyógyszer. De ezt most még csak mondja, de még nem bízik teljesen. Még mindig a csüggedés gondolat körében marad, és azért csodálatos ez a Zsoltár, mert nem fogjuk itt versről-versre elemezni, mert hogy a csüggedés ellen küzdeni kell, azt mondja Dávid is ebben a Zsoltárban, hogy ez egy küzdő imádság. Nem olyan könnyű a csüggedést legyőzni. Bár én most már értelmileg tudom, értelemmel belátom, hogy bízzak Istenben, mert ő minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok, ugye bármi is történik. És hogy tudjuk, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Az Istenben való bizalom az igékkel való felidék az Isten ígéreteinek és a a jellemének a felidézése az igék alapján. Tehát a bizalom az mindig egyfajta Isten ismeretet, egy szerető Istennek az ismeretét kell, hogy felfrissítse a tudatunkban, de nem könnyű ezen az érzelmi válságon túljutni. Mondom, pláne amikor az ellenség minden nap ezt mondja nekem, hogy hol van a te Istened. Tehát ez az ellenség minden nap mondja, hogy hol van a te Istened. Akkor ezért nem könnyű a jó Istenre hagyatkozni olyan könnyen. Így olvasom tovább, és már ezt idéztem. Elcsüggett bennem az én lelkem, azért emlékezem rád a Jordán Hermon földjéről, tehát csodálatos földrajzi tájak elevennednek megelőtte, és talán ott is van, a Hermon földjén, a Micár hegyén. És azt mondja, viszont örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem, a 272. énekünk, a Szent Simonár Albert fordításával, majd a negyedik vers fogja olyan szépen az énekszám ezt felidézni, ezt a vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. És hogy örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára. Kedves gyülekezet, itt szeretnék még egyszer valami olyasmit mondani, hogy megfogalmazni itt ennél a versnél, hogy azért a csüggedésnek tényleg ördöge van, már bocsánat, aki egyszer átengedi magát neki, azt mint egy örvényt húz le a csüggedés, a sötét gondolatok. És mondom, ebből lehet a depresszió. Én sajnos voltam, de nem annyira csak a csüggett gondolatok miatt, hanem az agyvérzésem után 2-3-4 évig borzalmas, sötét gondolatok. Nem kívánom senkinek, gyógyszert is kellett szedni, de most megint elkezd kísérgetni ezek a rossz gondolatok, sötét gondolatok. Most már persze a gyenge agyműködésre is rájátszik az ellenség, hogy mindig valami sötét dolgon gondolkodjak, hogy ez így nem jó, úgy nem jó, és szörnyűségek vesznek körül, szóval visszatérve ide, hogy ez egy örvény. Voltatok már örvénybe? Kerültetek már örvénybe? Úszkálás közben valamilyen folyóparton, vagy tengerbe, vagy Balatonon? Hát én se, hála a jó Istennek, de tudjátok, hogy mit kell csinálni az örvényben? Mit kell az örvényben? Ha valaki belekerül az örvénybe, mit kell tennie? Így van. Egy nagy levegőt venni, és hagyni, hogy ez a tölcsér, ez a forgó örvény lehúzza a talajig, és onnan egy láb dobbanással, a lábadat, hogyha leérte, onnan egy láb rugaszkodással visszavisz az örvény a felszínre. Tehát nem szabad kapálózni az örvényben, mondom én még hála Isten, de ha véletlen kerülnétek ilyenbe, csak úgy mondom, hogy hát engedjétek el egy nagy levegővétellel, hát reméljük, hogy nem 20 méter mély tengerbe kell alámerülni, vagy 30, a Balaton csak 2-3 méter mély, onnan hamar vissza lehet jönni. És utána kidob az örvény utána magából, mert valahogy a forgósebesség utána már nem húzhat le, hanem egy irányba kidob. Kedves gyülekezet, azért döbbenetes ez az örvénylés, érzelmi örvénylés, mert el kell jutni sokszor a mélypontig, és a lábunkkal vissza kell dobbantanunk, rigaszkodnunk, hogy itt ezt a zsoltárt valahogy azért fogalmazza meg Dávid, hogy nagyon komolyan tudja venni azt az örvényben, hogy csak Isten szabadítása segíthet rajta. Hogy az Isten bizalom, az Istenben való bizalom lesz a megoldás. Tehát, hogy ha te saját gondolataiddal, a saját erőddel próbálsz kiemelkedni a csüggedésből, nem fog menni, mert a következő pillanatban, következő napon, a következő negatív élményben megint belekerülsz ebbe az örvénybe. De ha Isten megerősít téged az ő szavával, ha megerősít téged azokkal a csodálatos ígéretekkel, például 40. fejezet Ézsaiás könyvében. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sas kesejük. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. De akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Szóval valahogy így mondanám, hogy ne hagyjuk magunkat az örvényben sokáig, dobbantsunk egyet, amikor leérünk a mélyre, és utána Isten ki fog emelni, mert úgy folytatódik továbbra is ugye a 12. Zsoltár, miért csüggetsz el lelkem, s miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Figyeljétek meg, hogy az első refrén után, ez a második refrén, miben különbözik egy szóban? Egy szó más, már itt a második refrénben. Ki tudná megmondani, mi a második? A második refrénben 12. verset, légy kedves. 12. vers, meg van? Ugye, de most nem tudjuk a hatodikkal összehasonlítani. Azért jó a Bibliát olvasni, mert egy lapon látjuk az összehasonlítást. Tehát a szövegben ott a hatodik verzsőn azt mondja, hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért, itt pedig már azt mondja a 12-ben, az én szabadítómnak és Istenemnek. Tehát nem már ő, hanem az én szabadítóm. Nem egy ő, nem valaki kívülálló, aki majd jön és valamikor segít, hanem itt már elmozdul a zsoltáros abba az irányba a lélek által ihletetten, hogy az én szabadítómnak nevezi az ő Istenét. De még mindig nincs vége a Zsoltárnak, és itt szeretném, most jön a megoldás a Zsoltárban. Tehát addig küzd a Zsoltáros, hogy bíznia kell az Istenben, még végül megjön a válasz. És szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy mi rejtőzik még ennek a csüggedésnek a mélyén, hogy miért csügged el a Zsoltáros, a gyerekei miatt, a rágalmazások miatt, hogy hol van az ő Istene, de saját bűnei miatt, igen, saját magát is kárhoztatja, hogy ő okozhatta, de még mi lehet ebben a, ott meghúzódik, volt egy kis vitám valakivel, hogy szerinte ez nincs benne, de szerintem benne van ebben a Zsoltárban, hogy egy csüggett ember azt mondja Ellen White a csüggedésre, hogy észszerűtlen és bűn, ebből induljunk ki. Miért nevezi Ellen White bűnnek a csüggedést? Mert mi rejtőzik a csüggedés mélyén? Hitetlenség. Hát igen, egy hívő embernél a hitetlenséget is bűnnek lehet nevezni, de én még valamit felfedeztem, mert mikor azt mondja, mikor ezekről emlékezem, meg mikor ezt mondják nékem, meg hogy mit mondanak rólam az emberek, mit mond, hogy mernek ilyet mondani rólam, vagy hát jó, még ha igazuk is van, nem mondják. Vagy az önsajnálat. Köszönöm, Piroska, az önsajnálat. Ott van valahol úgy ott behártyázza, hogy átszövi ezt a csüggedést. Figyeljétek meg magatokban is, hogy jaj, mi lesz velem? Jaj, de rossz nekem. És elkezdi magát sajnálni az ember ebben az állapotban. A csüggett ember nagyon sokszor sajnálja magát, de hát azt mondja, hogy joggal, okkal sajnálom, mert hát milyenek a gyerekeim? Milyen az országom? Mi van itt? Mit mondanak rólam? Mintha okkal sajnálhatná magát, de azért egy hívő embernek valahogy az énjéből is szabadulnia kell ilyenkor. Ettől az önsajnálattól, hogy most még nem elég a sok baj, nem elég az, hogy milyenek a gyerekeim, most még magamat is sajnáljam. Hát ebből ez külön téma lehetne, hogy Jézus is sajnálhatta magát, de milyen csodálatos volt, hogy amikor írja Ellen White Jézusról, hogy most nem az igéket idézem, hogy semmilyen gúny és támadás nem keserítette el, és semmilyen dicséret nem bízta el magát semmilyen dicsérettől. Hogy valahogy megtudta a józanságát Jézus őrizni mindig, hogy semmilyen gúny és támadás közben nem keseredett el Jézus. Mi milyen könnyen el tudunk keseredni a gúny és a támadások között, nem? Vagy az, hogy hát majd mit mondanak rólam, ha kiderül, hogy milyenek a gyerekeim, vagy milyen ember vagyok. Mit mondanak rólam? Ugye sajnáljuk magunkat, hogy ez kiderüljön. Vagy ha kiderül, akkor még jobban sajnáljuk, hogy hát ez kiderült. Hanem a másik az, hogy nagyon adunk az emberek véleményére. Nagyon sokat számít nekünk, hogy mit mondanak rólunk az emberek. Na, szóval a lényeg az önsajnálat mélyén ott van az önzés. Ott van az én központuság. És a csüggedés mélyén ott van egy én központuság. Mert hogy a hitetlenség gyakorlatilag egy én központuság, hogy Isten nem tud segíteni, Isten magamra hagyott. És csodálatos itt, kedves gyülekezet, ezért mondja a 43. Zsoltárban, hogy ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Most, hogy mit mondanak rólam az emberek, szabadíts meg ezektől az irgalmatlan emberektől. Kéri Dávid, hogy az, hogy ilyeneket mondanak rólam, hát nem tehettem, igen, az elesésem miatt következett be ez a tragédia a családomban. Tehetek róla. De hát nem én követtem el ezt most. Ez csak következmény. Irgalmatlanok az emberek, testvérek, álnok és hamis emberektől szabadíts meg engem. Annyira irgalmatlan tud lenni az ember a másik ember iránt. És azt mondja utána, a harmadik verset szeretném kiemelni, mert ez a kulcs. Remélem, ti is felfedeztétek, hogy a harmadik vers, ez a 43. Zsoltár, itt, mint hogyha megtalálná az igazi kérést és az igazi megoldást. Hogy kivezetődik a csüggedésből az az ember, aki már azt kéri, hogy küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. És még a 4. vers is, hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. Mi kell az érzelmi örvényben lévő embernek? Mire van szüksége a csüggett, elkeseredett, önsajnálkozó embernek? Világosságra. Isten világosságára. Mert sötétségben van. És Isten igazságára. És még mire? Hogy na, azok vezessenek engem. Azok vezessenek a gondolataimban. És tudjuk, hogy az Isten igazsága az irgalommal párosuló. Tudjuk, hogy az Isten igazsága az mindig felemel, az mindig megerősít belül. A jóban, az igazban, az Isten igazságában, szeretetében. Jézus ezért nevezte magát, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát oda vezess engem Jézushoz. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Vigyélem, milyen csodálatos ez a kérés, hogy a te igazságod és világosságod vigyenek el hozzád. Ugye a hajlék és a szent templomod, vagy a hegyed, az az Isten jelenléte. Mi tud bennünket Isten jelenlétébe vezetni a sötétségből, az érzelmeinkből? Mi tud Istenhez vezetni bennünket az érzelmeinkből? Az Isten igazsága és világossága. Valahogy ebben kell megerősödnünk, testvérek, mindig, hogy amikor magunk körül látjuk ezt a sok szennyet, ezt a sok gonoszságot, ezt a sok érzelmileg felkavaró és megviselő emberiséget, így mondjam, meg közelebbi, távolabbi, családi, hát hogy mondjam, viszonyainkat, kapcsolatainkat. Tehát amikor ezek úgy megviselnének, akkor nekünk Isten jelenlétére van szükségünk. De oda hogy juthatunk el? Hogy juthatunk el az Isten jelenlétébe? ki itt van a harmadik versben? A harmadik versben. A te igazságod, és világosságod és igazságod vezessenek engem, és vigyenek el a te szent hajlékaidba. A te igazságodban, a te lényedben, Jézus Krisztusban, mint igazságban juthatunk el az Isten jelenlétéhez. Hogyan juthatunk el az Isten jelenlétéhez? Érzelmeken keresztül? Az Istennel való közösség egy érzelmi kapcsolat? Abból lehet az is belőle, de az Istennel való kapcsolat az igazság és a világosságban való élet. És persze az ebben való szolgálat, az ennek való átadása az életünknek, az, hogy mi másokat is ide vezetünk, mert azt mondja, hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Istenem, hadd dicsérjelek az emberek előtt, hadd mutassam meg, hogy te az örömnek, a vigasságnak az Isten vagy, Istene vagy. Csüggedésből vigasságba lehet eljutni az Isten jelenlétében. De már csak akkor az Isten oltáránál, ugye mi nem boncolgathatjuk itt a szavakat, hogy hol van az Isten oltára, meg az mit jelent az Isten oltárához. Vígasságos örömömnek Istenéhez. Nekünk van egy vígasságos örömünk Istene? Vígasságos örömünk Istene van? És ezt kifejezzük citerával, most bocsánat, énekkel, énekszóval, vagy amivel tudunk, hangszerekkel, ha tudunk játszani. Na bocsánat, hangszeren. Tehát, hogy Isten ezt szeretné, hogy így mutassuk be az Istent az embereknek. Ne legyünk már mindig olyan elkeseredett, elcsüggett, és hát milyen nehéz az élet, milyen nehéz ez a végidő, és tényleg az. És milyen borzalmas itt az élet, és milyenek az emberek, és hát csak ha... Kicsit átgondolom, ez tényleg belesüppedhetek az önsajnálatba. Hogy milyen az én életem, jaj, milyen életem van nekem most itt az életben, ebben a világban. Hát akkor szerintetek kit érdekel a Jóisten, ha mi ezek között, az érzelmi gondolatok között éljük a hívő életünket, mint ahogy elcsügged bennem az én lelkem, és 5-10 perc, maximum fél óra a csüggedés. Ezt úgy nagyon még egy bózsuai táborban úgy belevést a Zsuzsa egy előadásával a hallgatóságba. Nem tudom, miről beszél, de ez nagyon megmaradt. Maximum fél óráig csüggethetünk. Jó? Az örvényben pedig ne kapálódzunk, engedjük el magunkat, engedjünk el dolgokat, és majd utána a Jóisten kihoz bennünket. És kedves gyülekezet, ezzel zártam volna le ezt a gondolatot, ezzel a negyedik versben, ne verssel, hogy a csüggedésből nem úgy van, hogy ma valahogy kijövünk, hanem ahogy Dávid azt mondja, hogy én a vigasságos örömömet, a vigasságos örömömnek Istenéhez szeretnék menni. Én a mélypontról, a kiégésből, vagy a csüggedésből, vagy a letargiából, a depresszióból, nem csak úgy kievickélek, aztán valahogy csak élem a napjaimat, hogy valahogy kibírom majd ezután, hanem azt mondja, hát olyan Istenhez akarok menni, aki az én vígasságos örömöm Istene, és én szeretném őt dicsőíteni, és dicsérni őt minden nap ezután. Bár még egyszer elhangzik ez a miért csüggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodsz bennem a végső versben is a Zsoltárban, de ezt már valahogy egy más hangsúllyal is mondhatta Dávid, hogy hát akkor tényleg, miért csüggedsz el? Nem, mint hogyha egy a hangsúly egy kicsit, hát most már nincs miért elcsüggedni. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. Kívánom, kedves gyülekezet, hogy amikor ilyen csüggesztő világban élünk, tényleg elkeserítő élethelyzetek adódnak sokszor az életünkben, tanuljunk meg ez ellen küzdeni, ezzel a küzdőimával, ahogy Dávid küzdött a 42. 43. Zsoltárban, és akár jussunk el oda is, hogy hadd menjek be a vigasságos örömöm Istenéhez, és hadd dicsérjük őt énekszóval és hárfával, és hogy ezt kicsit hiányolom a mi Isten tiszteleteinkről, vagy a mi közösségi alkalmainkról, hogy nincsenek ilyen dicséütő, vagy ilyen. Hát szóval, hogy így nem karizmatikus gyülekezetről beszélek, hanem szóval, hogy úgy egymást erősítő, egymás hite által, egymás öröme által segítsük a másikat is az Istenhez és az öröm forrásához. De ezt csak úgy zárójelben akartam megjegyezni a végén. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és kívánom mindannyiunknak, hogy ez a Zsoltár tanítson bennünket a csüggedés elleni küzdelemben hit által. Amen.